Zsófinak hívnak. A Bosnyák téri plébániához tartozom. Magyar és történelem szakot végeztem Pécset, jelenleg pedig a BKFN tanulók protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakon. Az én családom abszolút nem volt vallásos. Apukám meg sem volt keresztelve felnőtt koráig, anyukám belső áldozó volt, de titokban. Amikor édesapám ide került Pestre egyetemre, akkor ismerkedett meg Istennel, a barátaink keresztül, és a 80-as években voltak ezek a katolikus fiatal csoportok, akik lakásokon összegyűltek és imádkoztak. Apukám is egy ilyen helyre járt. Amikor megismerkedett édesanyámmal, akkor őt is elvitte, és anyukám is érezte nagyon sokszor, hogy valami hiányzik az életéből, és hát ez nagyon szimpatikussá vált neki, hogy hú, hát akkor lehet, hogy Isten az, és együtt jártak ebbe a közösségbe. Igen, ám csak ezután megfogantam én, és kellemetlen volt, hogy nem házasságban fogantam, mert hogy annyira még nem voltak megtértek, hogy előtte összeházasodjanak. Ugye ez egy felnőttkori megtérés, szerintem ez egy hosszabb folyamat, és elmaradtak ebből a közösségből, és ezután nem foglalkoztak abszolút Istennel, tehát inkább a munka volt, és mi gyerekek. 96-ban, akkor én 7 éves voltam körülbelül, vagy 97-ben, a keresztapám, aki apukám testvére, invitálta apukámat egy természetgyógyászhoz, aki nagyon sokat segített az ő családjuknak is. És apa elment. Ez a természetgyógyász az energiát adott át, pénzért természetesen, pozitív energiákat, és apukám elkezdett rendszeresen járni, és azt mondta, hogy menjünk mi is. Persze minket ugye elvitt, anyát pedig amikor ráért. Böhönyi Zala megyében és Budapesten voltak ezek az energiaátadások, és egyszer álltunk Böhönyének az egyik utcaján, és azt mondta anya, hogy szerint ez egy nagyon rossz dolog, és kezd tönkre menni a családunk, és nem lehet apával beszélni, nem lehet vele kommunikálni. Azt mondta anya, hogy ő nem akar ilyen helyekre járni, vagy nem akar erre az energiaátadásra menni. És akkor azt mondta apa, nagyon ideges lett, hogy vagy megyünk, és az egész család, vagy pedig ő elhagy minket. Anya így állt, két gyereket fogott a kezébe, így, hát ez elég erős, és azt mondta, hogy jó, akkor ő nem. Akkor inkább hagyjon el, de tönkre megy az egész életünk, és ő ezt inkább egyedül csinálja velünk, de nem hajlandó menni ezekre az energiátadásokra. Egyébként az izgalmas, mert emlékszem az egyik alkalomra, kézzétek el, nagyon vicces volt, bementünk, körbeültünk, ilyen 5-6 ember, és akkor az úr, Miklósnak hívták, energiát adott át, be kellett csukni a szemünket, és ugye hát a végén melegséget kellett érezni. És ilyen polár pulcsi volt rajtam, és a radiátor előtt ültem, és kipirultam. És akkor így, wow, hogy lehet látni ezen a kislányon, hogy milyen energiákat kapott, és mondtam, hogy hát igen, biztos, hogy nem azért, mert a polár kulcsi van rajtam, és a radiátor mellett ülök, és 50 fok van a szobában. Szóval izgalmas volt, tehát hogy ilyen dolgok történtek akkor ott. Ezután egy elég nehéz időszak kezdődött, ugyanis anya nem tudta, hogy mit évő legyen, mit kezdjen, hova forduljon, hogy apával mi történt, miért változott meg, tehát nem lehet vele beszélni. A régi közösségből kérdeztünk házaspárokat, hogy szerintetek mi történhetett. Nem tudtak válaszolni, így eljutottunk Gál Péter atyához. Kiderült, hogy ez egy szekta, amiben apa belekerült. A szekták általában rombolják a családokat, hát ez is tökéletesen mutatja ugye miénket is. Azt mondta a Gál Péter atya, hogy nincs más út, mint amilyen erővel apa a szektába ment, ugyanolyan erővel mi Istenbe kapaszkodunk. Nem jártunk misére, nem tudtuk, mik azok a szentségek, nem volt semmilyen képzettségünk. Az elején ugye anya és apa járt együtt közösségbe, de nem kaptak olyan képzettséget, ami alap lett volna. A Regina Pácis közösség segített nagyon sokat nekünk, másrészt pedig a régi keresztény családok, akiket ismertünk a közösségben. És akkor mondták, hogy hát akkor a szentségekhez járulás az a legelső. És akkor első áldozók lettünk, az öcsémmel mind a ketten, és elkezdtünk minden vasárnap szentmisére járni, amiben az volt a vicces szerintem, hogy így mondjuk 17:30 volt, és akkor el kellett volna indulunk 17:30-kor, és így mondtuk anyának, hogy anya, ez nagyon jó film, vagy a tévében, inkább üljünk le, és mind a hárman nézzük meg. És akkor jó. És akkor így leült mellénk, és így megnéztük. Tehát, hogy így abszolút a szentmisét még nem értettük, nem tudtuk. Tehát így indultunk el, amikor én ilyen felsőtagozatos lettem, hogy gőzünk nem volt arról, hogy mekkora értéke van, és mennyivel többet ér, mint egy film például. Elkezdtünk hittanra járni az öcsémmel, anya ugye egyedül tartotta el minket, ami miatt ő nem nagyon tudott sehova menni. És amikor hazamentünk, akkor elmeséltük, hogy mit hallottunk hittanon. Szóval így kezdődött a mi Istennel való életünk. Nagyon fontos szerintem a mi családunkban elindított a közös imád, az az volt, hogy egyszer elmentünk egy családhoz, akik keresztények voltak, és akkor este azt mondták, hogy jó, hát akkor gyertek, imádkozzunk együtt. És akkor így néztünk, hogy hú, ilyet is lehet, és így leültünk, és így imádkoztunk. Mindenki elmondta, hogy mit köszön, megköszönte, hogy azon a napon mit kapott, elmondta, hogy mit kér. Így onnantól kezdve, hogy ők ezt megmutatták nekünk, mi is minden este elkezdtünk imádkozni. Nagyon sokat számított, úgyhogy biztatlak erre titeket, hogy ti is hívjátok a többieket imádkozni, mert nálunk ez bevált. 5 évig váltak körülbelül anyáék. Én rettegtem apától, tehát apával nem lehetett kommunikálni, ugye a szekta miatt. És hát annyira féltem tőle, hogy így elbújtam, hogyha megjött. Volt olyan, hogy erőszakkal akarta elvinni az öcsémet, akkor például kijött a rendőrség, úgy menekítettek ki minket, szóval elég csúnya dolgok történtek a családunkban. Öcsém 10 volt, én 12 körülbelül. Ekkor mondtam azt, hogy én mindenképpen katolikus gimnáziumba szeretnék kerülni. Ez a Szent Margit gimnázium lett. Ide jártam Pestre, Villányi útra. A Regina Pácis közösségbe pedig a fiatalok csoportjába jártam, ami azt jelentette, hogy minden héten találkozunk, együtt szentségimádunk, illetve beszélgetünk, vacsorázunk. Izgalmas volt a szentségimádás, mert ezek egy órásak. De énekkel, imákkal, tehát nem az az unalmas, vagy idézőjelben bocsánat, unalmas egy óra, hogy csak egyedül vagy 14 évesen, és akkor nincsen semmi, hanem imák, énekek. Néztük az óránkat, hogy úristen, 5 perc telt el, és akkor 10, 13, nem? És így 60 percet kellett így eltöltenünk. Szóval az elején nagyon-nagyon elegünk volt a dologból, és nem értettük, hogy ez miért jó dolog a szentségimádás. Eltelt 1-2 hónap, 3-4, és akkor jöttünk rá, hogy hihetetlen, az Úr előtt vagyunk, és kérjük a sebeinek a gyógyulását, kérjük a kegyelmeket, az áldásokat, és egyszerűen megtörténik. Tehát, hogy az életedben megtapasztalod azt, hogy igen, hétről hétre oda mentünk, gimnazista korunkban, letettük az egész hetet, kértük a következő hétre az áldást. Olyan Isten élmények történtek velünk akkor, és olyan gyógyulások, ami miért olyan vagyok, amilyen most, és nem valahol az utcán elheverve fekszem. Amit tudni kell, az elvált szülők gyerekei tipikusan úgy érzik, hogy az ő hibájuk. Tehát, hogy ő az oka. Innentől kezdve meg kell felelni akár sportban, teljesítményben, akár mondjuk tanulásban. Tehát, hogy engem nem szeretnek, csak hogyha tökéletes vagyok. Akkor tapasztaltuk meg ezen a szentségimádáson az öcsémmel, hogy hihetetlen, Isten feltételek nélkül szeret minket. És ő volt az a személy, akinek nem kellett megfelelni. Nyilván el kell számolnom vele, de nem akkor szeret, hogyha kedvesebb vagyok az osztálytársaimmal, nem akkor szeret, hogyha tiszacipőm van, vagy nem akkor szeret, hogyha 5 kosarra dobtam a meccsen, hanem szeret úgy, ahogy vagyok. A hibáimmal együtt, és a bűneimmel együtt. Fantasztikus megtapasztalni, főleg gimnazista korban. Ez nekem egy nagyon nagy kegyelem volt. A másik a dicsőítés, amit ekkor megtanultam. Van egy ilyen könyv, hogy a dicsőítésben rejlő erő. És magamhoz kaptam, hogy na jó, én ezt most elolvasom. És elolvastam. Ebben azon van a hangsúly, hogy mindenért adjunk hálát, ami történik velünk, mert Isten a javunkra tudja fordítani. Akkor is, hogyha rossz. Bármit a javunkra tud folytani, és mindenért adjunk hálát, és ne legyünk idegesek, ne akarjunk mindenképpen kapározni ellene. Ha ez történt, nem tudok rajta változtatni, adjunk érte hálát. Volt egy olyan eset, hogy a családom gyermekruha készítéssel foglalkozik, vállalkozásunk van. A varrónők elég sokszor összekeverik a szabványt, rosszul varják össze a szoknyákat, meg nem tudom. Megérkezett 100 darab szoknya, és ez összes el volt rontva. De ilyen ízléstelenül volt megcsinálva. Anya teljesen kiborult, hogy nem lehet igaz. Teljesen elvesztette az eszét, hogy ilyet nem tudjuk eladni. Most nagyon nagy balbi vagyunk, szükség van a pénzre. Most mit évők legyünk? Mondtam, hogy anya nyugi, hát adunk érte, és jó lesz. És képzeljétek el, hogy így kivittük a nagykertbe, letettük, fél órán belül, nem tudok, fél órán belül eladtuk az összeset. Mert olyan emberek jöttek oda, akiknek azt tetszett. Nem hiszem el, hogy Istenem, hihetetlen vagy. Tehát a dicsőítésben rejlő erő az, az hatalmas, ezt is ajánlom nektek. Ezután pedig lekerültem Pécsre, ahol a Székesegyházhoz tartozó egyetemista hittanra jártam. Ez egy fantasztikus hittan volt, Garadnai Balázs atya tartotta. Olyan közösség alakult ki, hogy Balázs atya feldobott egy témát, olyan légkör volt, hogy volt, amikor az utolsó két percben kapott szót, mert mindenki elkezdte mondani a tapasztalatait. Tehát eszméletlen jó hittanóráink voltak. Ezek után felkerültem Pestre, ez egy éve volt, és hát nem találtam a helyemet. Hova menjek, volt egy tök jó közösségem, most mit évő legyek, kicsit depressziós hangulatban voltam néhány hónapig, és Istentől elkezdtem eltávolodni. Elhagytam a lelki tervemet, amit minden napra kiszabtam magamnak, hogy reggel, délben, este ima, egy tized rózsafűzér, ha tudok, akkor szentmisére eljutok. Elkezdtem vezetni, mármint autót. Izgalmas volt a dolog, mert megtetszettem az oktatómnak. Ez mind szép és jó, csak hát 22 évvel idősebb volt. Nekem az nagyon jó érzés volt, hogy valaki szeret, értékesnek tart, fontos vagyok neki, és ez egy szuper érzés, főleg, hogy padlón vagyok. Nem éreztem úgy, hogy szerelmes lennék, vezettem, levizsgáztam, sikerült, és aztán megbeszéltük a dolgokat, elmondta az ő nézőpontját, és akkor jöttem rá, hogy én igazából az apát kerestem benne. Tehát volt egy hatalmas apa hiányom, amit úgy gondoltam, hogy egy idősebb férfi, akinek fontos vagyok, értékes és szeret, azzal majd én betöltöm. Csak hogy nőként nézett rám, tehát itt volt a bőkén, tehát ez így nem működött. És akkor jöttem rá, hogy az eddigi kapcsolataimat ez a sebem irányította. Tehát az, hogy én egy apát kerestem a férfiban. És ez nagyon rossz, ezt mindenki felejtse el, erre nem lehet kapcsolatot alapozni. Akkor világosodott meg számomra, hogy Istenem, ezt be kell gyógyítanod, és szükségem van rád, mert így nem tudok férhez menni, nem tudok semmit tenni. Vele így abban maradt a dolog. Elég sok udvarlóm volt utána. Olyan udvarlóim voltak, akik mondjuk nem keresztények. Kereszténynek mindig izgalmas, hogyha világi fiúval találkozik, hogy hogyan mondja el neki, hogy házasságig én nem szeretnék szexuális kapcsolatot létesíteni veled. Volt egy fiú, találkozgattunk, és akkor kiszedte belőlem ezt. Én nem nagyon akartam még elmondani, szerintem nem volt olyan szinten a kapcsolatunk, és kiszedte belőlem. Hány fiúval voltam eddigi életem, és ezt mondjam meg. És amikor elmondtam neki, akkor dübegurult. Hogy lettek ilyen szerencsétlen, és hogy te nem élsz boldog életet? Konkrétan rám förmett. Kiderült, hogy ő a 89. lánynál tart, és listát vezet róla. És volt olyan lány, aki ő írta be magát. Mondtam, hogy így jó, akkor szia, akkor itt azt hiszem, hogy végeztünk. Szóval voltak ilyen eseteim. Akkor találkoztam a mostani párommal, őt Gábornak hívják, ő sem keresztény. Kicsit óvatosabb voltam a dologgal. Nagyon fontos volt számomra, hogy megkérdezzem, hogy mi a vélemény a házasságról, a hűségről hogy gondolkodik, mi az életének a célja. Nagyon fontos kérdéseket megbeszéltünk. Azt láttam, hogy ez hihetetlen, olyan, mint egy anonim keresztény. Teljesen úgy él, és úgy gondolkodik, mint egy keresztény, csak ő nem ismerte Istent előtte. És így gondoltam, hogy jó, hát adjunk neki egy esélyt. És hát megint előjött az a kérdés, hogy hát hogyan mondjam el. Ez egy este volt, azt hiszem, hogy borosztunk. És ittam egy vagy másfél deci bor, de nekem már az is kicsit megárt. És elkezdtünk beszélgetni, és akkor így mondtam, hogy hú, hát egyszer vitatkoztunk porozgatás közben a házasság előtti tisztaságról, keresztények között, és hogy mi parázsita alakult ki, mert hogy ez is ez van a keresztényeknél. Mondta, hogy húha, és te melyik állásponton voltál? Én azon, hogy nincsen házasság előtt szex. Ja, és képzeld el, és így elkezdtem teljesen más témáról beszélni, hogy idejesen legyen válaszolni rá. Jó, hát akkor most eldől, ezt most megfontolja, átgondolja, ezt hagyom, hogy érlelődjön a dolog. Eltelt néhány hét, udvarolt tovább. És mondom, hú, lehet, hogy nem értette tisztán, amit mondta. Éreztem, hogy most már muszáj szóba hoznom, mert így ezt tisztáznunk kell, hogyha összejönnénk, akkor nincs értelme, hogyha nincs benne a dologban. Mondtam, hogy figyelj Gábor, te biztos, hogy jól értetted? Tehát ez azt jelenti, hogy nincsen szex, nincsen petting, nincsen semmi. Igen, jól értettem. Mondtam, hogy te nem így éltél előtte. Neked volt két hosszabb kapcsolatod. Te éltél, nem éltet, és hogy ezt hogy fogod kibírni szerinted? Ideig nem gondolt ilyenre, hogy egy ilyen lányjal fog találkozni, nem is nagyon hallott ilyenről, nagyon sokat gondolkodott, de hogyha rólam van szó, akkor próbáljuk meg. És így mentünk neki a kapcsolatunknak. Nem érti teljesen egyébként ezt a dolgot, hogy miért, meg hogyan próbáltam neki magyarázni, és ott megnéztük együtt Glowicki Eszternek a Szerelem biokémiája című előadását, ezért a sokat segített, ezt ajánlom mindenkinek. Az az izgalmas az egészben, hogy amikor olyan helyzet van, akkor nálunk ő van észnél, és ő mondja, hogy nem, mert szeretlek, és mert tudom, hogy ez ártana a kapcsolatunknak, ezért nem. Így szépen így elsompolygok, hogy rendben, akkor hagyjuk. Szóval ő az erősebb. Ez azért hihetetlen, mert ő tudja, hogy miről marad le, én meg nem tudom, hogy miről maradok le. Hol a határ, ezen nagyon sokat gondolkodtam. Olvastam minden ilyen keresztény könyvet, nem találtam nagyon jó választ rá, és nem volt alapom és kiindulási pontom, és akkor megtaláltam azt a könyvet, hogy jó hírek a házasságról és a szexualitásról. Ez egy nagyon jó könyv. Második János Pál pápának a Testteológiája című művének alapján készült. Én a tisztaságot három részre osztottam egyébként, a testire, a lelkire és a szellemire. A testi tisztaság ugye egyrészt lehet a higiénia, de lehet például az öltözködés. A lelki, az a szentségekhez való járulás, hogy mindig tiszták legyünk, és menjünk gyónni és áldozni, és a szellemi tisztaság pedig a gondolatok és a beszéd terén. Ne beszéljünk tisztátalan dolgokról. Szerintem ez nem szégyen, úgyhogy erre bíztatnál titeket. Másik téma, az édesapám egy évvel ezelőtt kiment Máltára. Ő egy életművész jéghátán is bárhol megél, és bármit csinál. Kiment Máltára, mert hogy miért nem, és akkor elkezdett Máltán teológiára járni, de csak így bejárni, tehát nem jelentkezett, hanem csak bejárt. És így kérdeztem tőle, hogy hát apa, ez hogy jött? Hát, hogy tök jó angol tanulása, meg hát érdekes. Ha így gondolod, akkor én csak bíztatlak, hogy teológiára járj. És akkor azt mondta, hogy volt misén, és volt áldozni. Mondom, tessék! És így, hát, hogy voltam áldozni. De mondom, apa, és gyóntál előtte? Hát azt nem. Mondom, apa, mikor gyóntál utoljára? Hát 20-valahány éve. Ó, mondom, figyelj, akkor most beszélgessünk. És ilyen lánya-apa beszélgetés volt, ugyanis én osztottam idézőjelbe az észt, és akkor elmagyaráztam neki, hogy hogyha valakit megbántunk, már pedig Istent valószínű sokszor megbántottad az elmúlt 20 évben, akarva akaratlanul, akkor ő te bocsánatot kérünk tőle. És akkor így elgondolkozott rajta, 2 napig írta a bűneit, ilyen hosszú lista, vagy elindult az egyik plébániára, hogy akkor ő most gyónni fog. Félt, 20 éve nem volt gyónni, és ki fogják innen rúgni. És akkor így elmondta az egészet, és azt mondta, hogy fel sem mert nézni, hogy mit fog szólni a pap. Megpaskolgatta a hátát, és azt mondta, hogy jó, hogy itt vagy, és jó, hogy ezeket mind elmondtad, és hogy örülök, és hogy köszöntelek újra itt az egyházban. Onnantól kezdve elkezdett misére járni, és elkezdett áldozni, és gyónni is. De még mindig keveri egy kicsit az ezotérikus dolgokkal. Nagyon sokat imádkozunk érte, nagyon sok misét ajánlunk föl érte, de nagyon nehéz kijönni belőle. Az útra rálépett, csak hogy most jön neheze. Már felismerte azt, hogy a katolikus egyház az idézőjelben, nekem is mondjuk, egy kánoán, tehát hogy eszméletlen jó hozzátartozni, és eszméletlenül jó, fantasztikus dolgok azok a kegyelmek, amiket kapunk a szentségeken keresztül. Most egyébként Skóciában van. Nem tudom, hogy mi lesz vele, de azért kérlek titeket is, hogy imádkozzatok érte. Ja, meg a páromért is, mert nem keresztény, és hogy térjen meg.
Kedves hallgatók! Gyertyán Ági Zsófi tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József szerkesztette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.